Kedves hallgatók, önök az elkövetkezendő percekben Simon Imre atya elmélkedését hallják, amely 2023 nagybőtjében hangzott el Sepsiszentgyörgyön az éjszakai virasztáson.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett testvéreim, hogyha már állva maradtatok, először is köszönöm szépen az imát, és akkor a mai evangéliumot hallgassuk meg állva, mert egy picit erre építettem a ma esti tanítást. Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített. Bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtót ásott, és őrtornyot épített. Aztán bérbe adta a szőlőműveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. Ám a szőlőművesek nekiestek a szolgáknak. Az egyiket megverték, a másikat megölték, a harmadikat megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat csak megbecsülik. De amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így bíztatták egymást. Itt az örökös. Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Nekiestek, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor majd megjön a szőlő ura, vajon mit tesz a szőlőművesekkel? A gonoszokat a gonoszok sorsára juttatja, szőlőjét pedig más bérlőknek adja ki bérbe, akik idejében beszolgáltatják a termést. Erre Jézus azt kérdezte: sose olvastátok az írásban? A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett, az Úr tette azzá, és ez csodálatos a szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elveszik tőletek az Isten országát, és olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét. E hasonlatokat hallva a farizeusok és írástudók megértették, hogy róluk beszélt, el akarták fogni, de féltek a néptől, mert prófétának tartották. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kezdem azzal inkább, hogy akkor két szót mondok magamról, mert szerintem sokan nem ismerek, látom a bólogatásokat. Jó. Ritkán szoktam nagy fórumok előtt szerepelni, mert nem szeretem. Simon Imre vagyok, György Juditróban születtem, és 8. éve vagyok az Úr szőlőjében. Ebből 5 esztendőt Segesváron szolgáltam segédlelkészként, és 2 esztendőt Gyémesbükkben szintén segédlelkészként, és augusztustól itt a közelbe vagyok, Kovászna megyébe, Imecsfalván és a Nagy Mózes gimnáziumban. Na, ott tartok hittanórát. De nem kell fegyelmezni, tehát nem rosszak a gyerekek. És az előző szolgálati helyemben is mindig mondtam, hogy itt az van, hogy mindig megtalálom az okot arra, hogy a prédikáció miért kell rövid legyen. Vagy azért, mert hideg van és fázunk, vagy azért, mert meleg van és elalszunk. Mondjuk a hőmérséklet az egészen kellemes, úgyhogy nem. Vágjunk bele akkor. A mai evangéliumból szeretnék kiindulni a tanításban, és van egy mondat. Most meg szeretnélek hívni benneteket arra, hogy ezt a mondatot, ezt a vezérmondatot hallgassuk meg még egyszer, és figyelj arra, hogy a szívedben milyen érzést ébreszt ez, ennek a mondatnak a hallása. Mégpedig annak, hogy az Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Az Isten országát elveszik tőletek. És ez kétfajta érzést ébreszhet a mi szívünkbe. Az egyik az, hogy elkezdünk görcsösen ragaszkodni valamiért, vagy megijedünk, egy ilyen ijedtség érzete lesz bennünk, hogy ja Istenem, valamit elveszítek, tudjátok, amikor az ember attól tart, hogy valamit elveszíthet. Ez az aggódás, az aggodalomnak az érzete, ez az egyik érzés, ami megszülethet bennünk, úgy gondolom. És van egy másik érzés, ami egy picit rákoppant az én fejemre, hogy hé, van valamit, vigyázz, gazdag vagy. Tehát, hogyha az Úr Jézus arról beszél, hogy vigyázz, mert valamit elvehetnek tőled, ez szükségszerűen magával vonja azt is, hogy felhívja a figyelmet, és figyelmeztet, hogy vigyázz, mert van valamit, mint amikor a szülő figyelmezteti a gyerekét iskolába indulás előtt, hogy vigyázz magadra. Vigyázz. Tehát nem fenyegetően, hanem ez a szerető óvás. És valahogy ezt érzem ki, vagy ezt szeretném kihangosítani a mai evangéliumnak ebből a mondatából, hogy vigyázzatok, mert gazdagok vagytok. Vigyázzatok, mert van valami kincsetek. Valami nagyon értékes dolog van nálad. Tehát amikor az Úr Jézus felhívja a figyelmet, hogy az Isten országát elvehetik tőletek abban az esetben, ha, akkor nem kéne engedni, hogy eljussunk odáig, hogy elvegyék az Isten országát tőlünk, hanem ez gyakorlatilag számomra egy örömhírt jelent. Egy örömhír. Az Isten országát én birtoklom. És nézzük meg, hogy pontosan miről szól, hogy a szőlős gazda, aki a szőlőjébe sajtót, meg őrtornyot épít, meg minden, és ott van ez a szó is, hogy őr. Őrök. Isten országának az őrei vagyunk, az őrszemei vagyunk. Mindannyian. De hogy a gyakorlatban hogy tudjuk ezt megélni, vagy mit jelent Isten országára vigyázni, azt nagyon-nagyon gyakorlatiasan kellene megéljük. Ne elméletbe, tehát ne egy elmélet maradjon az, hogy hát ti kell vigyázzatok Isten országára. Mert ugye meg se tudjuk fogni kézzel, meg, tehát megtapasztalni meg tudjuk akkor, amikor így egy szívvel lélekkel tudunk dicsőíteni, vagy egy szívvel, egy lélekkel tudunk együtt imádkozni, tudunk egy közösségben élni. De mi van akkor, mikor kimegyünk innen? Mit viszünk magunkkal? Mit fogunk holnap a szomszédaink közé vinni? Mit viszünk az emberek közé? Tényleg építjük-e tovább Istennek az országát? Tudjuk-e a szeretetet olyan helyen is kibontakoztatni, ahol nem föltétlenül a szeretet uralkodik? Azt hiszem, hogy könnyű jó embernek lenni egy olyan közösségben, ahol szerető emberek vesznek körül. Könnyű megmaradni ott, ahol engem mindenki szeret, és mindenki rám figyel, és mindenki törődik velem. Azokat az embereket tudjuk, nagyon könnyen tudjuk szeretni. De mi van akkor, amikor olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik nem kedvesek hozzánk? Ami nem egy idillikus környezet. És ahhoz, hogy megértsük, ehhez pedig a József történetét hoztam, mert hogy ez volt a mai olvasmány. És ezt nem fogom felolvasni, mert a József története az mindannyiunk számára eléggé ismert. Arra a Józsefre gondolok, akit tudjátok, hogy a testvérei eladnak, és Egyiptomba kerül. Na de amíg József elkerül Egyiptomba, addig nagyon sok adatot megtudunk Józsefnek az életéről. József a legkisebbik testvér, és Ottavio Vaninnak, ez egy olasz festő, 17. század elején festett egy gyönyörű festményt, amit én nemrég találtam az interneten, József és testvérei. És nekem azt tetszik ebben a festményben, hogy József, Jákobnak a legkisebbik fia, ugye ott áll középen, és a testvérei két csoporékban két oldalt mellette. A testvérei nagyon szorosan közel vannak egymáshoz, egyik oldalt is, és másik oldalt is, de nagyon nagy távolságra Józseftől, és mégis József van a középpontban. És tudjuk Józsefről, hogy József a kedvenc, az édesapának a kedvence, a legkisebbik, akinek az édesapa még köntöst is készített. És József a különc, akinek különös álmai vannak. Ugye kint van a mezőn, kévét kötnek, és akkor a testvérei kévéi meghajolnak az ő kévéje előtt is. És ez még el is meséli. Amikor kisiskolásként József történetét tanultam, akkor mindig azzal szembesültem, hogy Józsefet eladják a testvérei, és levontam a konklúziót, milyen rosszak, milyenek ezek a testvérek. És nem szeretném, hogyha leragadnánk, vagy megragadnánk ennél az állapotnál. Nem biztos, hogy annyira rosszak a testvérek. Nem biztos, hogy annyira rosszak az emberek. Nekem mostanában nagyon tetszik a szalézi lelkiség. Valahogy elkerülte a figyelmemet, biztos, hogy Jóisten külön gondviselése volt, mert akkor lehet, hogy szaléziánus lennék. De most itt vagyok, és most már szerintem maradok is. De nagyon tetszik az ők lelkiségük, mert ők mindenben az optimizmus látják, és pozitív pedagógiával nevelnek, ami azt jelenti, hogy minden ember jó. Most képzeld el, hogy minden ember jó. Még az is, aki szerinted rossz szándékú, és rossz akarú, és még azért is rosszat tesz neked. Nem. Ő jó. És igazából nekünk ilyen helyzetben mi is egy ilyen József szerepbe kerülünk, hogy mi vagyunk a különcök, mi vagyunk a jók. És mindenki más körülöttünk rossz. És akkor vigyázzunk, ezt szerettem volna ide hozni, hogy az Isten országát hogy tudjuk megőrizni olyankor is, amikor azt érezzük, hogy rossz emberekkel vagyunk körülvéve. Itt van József, aki különc, aki jónak gondolja magát. De nézzük meg egy picit a többi testvérnek a szempontjából, hogy amikor ezt látják, hogy az apa sokkal jobban szereti Józsefet. Vagy hallják a kis Józsefnek ezeket a beképzelt, nagyzó szavait, mondatait, szinte megúszhatatlan, hogy ellenszenv szülessen meg bennük a kis József iránt, a kicsi testvér iránt. Ez megúszhatatlan. Nem velejétől romlottak azok a testvérek. És azt hiszem, hogy a békés együttélésünkhöz és a jó Istennel és embertársainkkal való kapcsolathoz nagyon sokat fog hozzáadni az, ha képesek leszünk embertársainkat úgy szemlélni, ahogyan Isten képes szemlélni az embereket. Erre szoktam mondani, hogy tanuljunk meg Isten szemén keresztül látni. Az ő szemén keresztül szemléljünk. És mi kell ehhez? Csak megállok én, mint annak a festménynek a közepén József, és fölteszem a kérdést, hogy ehhez nekem vajon mi közöm. Ebben a szituációban, amikor azt tapasztalom, hogy a másik ember rossz hozzám, vajon nekem van-e szerepem? Vajon tudok-e én valamin változtatni? Világunk egyik nagy problémája és baj az, hogy mindig elvárjuk a változást a másik embertől. Mindig a másik embernek kell változnia. És kalkuttai Szent Teréz anyát, amikor megkérdezték, hogy szerintem mit kellene tenni ahhoz, hogy a világ jobb legyen, akkor ne feledjük el, hogy Teréz anya azt mondta, hogy hát ahhoz, hogy a világ jobb legyen, először nekem kell megváltoznom. Másodszor nekem kell megváltoznom, és harmadszor nekem kell megváltoznom. Három dolgot kell tenni ahhoz, hogy a világ jobb legyen. Amikor azt tapasztaljuk, hogy embertársainkat nem tudjuk megérteni, akkor mindig behívni a Jóisten tekintetét, és ránézni, megkérdezni, hogy Istenem, te mit tudsz benne szeretni? És engedni és hagyni, hogy a Jóisten megmutassa, hogy mi benne a szerethető. És akkor itt szoktam még fölhívni a figyelmet arra is, hogy a Szent Misének, ami a szentségi életünk középpontja, Istennel való találkozásunknak a legmélyebb csúcsa és forrása, a Szent Misében, amikor a pap megismétli az Úr Jézusnak a szavait, hogy vegyétek és egyétek, majd utána, hogy vegyétek és igyátok, mert ez az én vérem, mely értetek. És ez olyan szép, amikor a Szent Misében úgy ránézhetek az emberekre, és Jézus nevében megismételhetem az ő szavait, és kimondom, hogy értetek adatik. Értetek. Na de nem ennyi, mert ez az én vérem kelyhe, az új és új szövetségé, mely értetek, és sokakért. Képzeld el, másokért is. Képzeld el, hogy az Úr Jézus vére azokért is folyt, akiket nem tudsz elfogadni, akiket nehéz szeretni. Vigyázzatok, mert az Isten országát elveszik tőletek. Úgyhogy amíg még van, amire vigyázni, addig azt tényleg őrizzétek meg. Azt próbáljuk megőrizni. Az Isten országának a birtokosai, azok mi vagyunk. De akkor tudjuk csak megőrizni, hogyha építjük, hogyha terjesztjük Istennek az országát. Isten országának a terjesztése a béke fenntartásával tud megvalósulni. És az emberek olyan sajátos módon akarnak sokszor békét. A saját elgondolásaik szerint. Úgy akarjuk a békét mindig megvalósítani, ahogyan én elgondolom, hogy ez fogja a békét hozni. És nem. Isten békéjét csak az Úr Jézus tudja adni. És megint a Szent Misénél vagyok. Hogy az Úr békéje, amit Jézus hoz, és amit Jézus ad, azt tudjuk fogadni, azt tudjuk magunkkal vinni, és azt tudjuk továbbadni Istennek a békéjét. A béke megőrzése. Azért, mert Isten országát Jézus tanításán keresztül, ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy Isten országa köztetek van. Mármint annyiban és akkor, hogyha tényleg tudunk úgy élni, hogy a békét építjük, és a másik embernek az életét mennyországgá varázsolom. És ilyenkor fel kell tennünk a kérdést, hogy ezt nagyon sokszor szoktam hallani, hogy pokollá teszi a másik az életemet. Azt viszont kevésbé használjuk, hogy mennyországgá teszi a másik ember az életemet. Vagy igen? Isten országa köztetek van. És tehát Jézusnak a tanításából kiindulva megélni a békességet, és megélni a szeretetet. Persze még 40 perc sem, akármennyire hosszú idő, még 40 perc sem elég ahhoz, hogy kifejtsük, na mindjárt nem lesz elég az idő. Most az lesz a probléma. Úgyhogy... Igen, az egyik ez volt, aztán, mert ugye ilyenek vagyunk mi emberek, ahogyan fölvázoltam József és testvérei viszonyulásában, hogy nagyon sokszor éppen ezért van még egy nagyon nagy kihívás, amit meg kell tanuljunk József történetéből. Ott van ugye József, amikor elhatározzák a testvérei, hogy megölik. Ez volt az első terv, hogy Józsefet meg kell ölni. Aztán jön egy másik ötlet, hogy az egyik báty, hát mégsem kellene, hogy megöljük, hanem csak dobjuk egy ciszternába. Persze nyilván ott van neki már a gondolataiba, hogy majd aztán érte fog menni, ki fogja húzni, és vissza fogja adni őt az apjának. Ő volt Ruben, ugye? És sajnos aztán idővel meglátják a vándorkereskedőket, és akkor úgy döntenek, hogy hát, milyen jó lesz, hasznot húzunk belőle. Hát, minek csak úgy eladni, hát húzzunk hasznot. És nézzük meg, hogy ez az emberi gyengeség. Ezt keressük majdnem mindenben, hogy ebből nekem mi hasznom. Hogyan tudok én ebből profitálni? Hogy jövök ki én ebből gazdagon? Mi lesz ebből nekem a hasznom? És emberi betegségünk és gyengeségünk, hogyha valami már nincsen hasznunkra, akkor azon túl kell tenni. Hát az Úr Jézusnak is nagyon egyszerű lett volna túltenni ezen, mert ebből a szenvedésből és ebből az áldozatból neki aztán igazán semmi haszna nem származott. Akkor válunk Jézus tanításának a befogadóivá, amikor megtanulunk nem a saját magunk örömére, nem a saját magunk boldogságára, és nem a saját magunk jólétére dolgozni és rágyúrni, hanem a másik embert fogjuk előtérbe helyezni. A szeretetben mindig van egy önreflexió, hogy igazából azokat az embereket szeretjük, akik bennünket szeretnek. És azokhoz szoktunk jók lenni, azokhoz vagyunk kedvesek, akik nem, azokat nem mondom, hogy eladjuk, de elkerüljük. Tehát, hogy jó tőlük távol maradni. És ilyenkor szoktuk mondani, hogy jaj, nekem semmi bajom vele, de. Nekem semmi bajom vele, csak ne szóljon hozzám, csak ne beszéljen velem, és akkor én nagyon szeretem. Aztán főleg, ha nem is látom, akkor mennyire könnyű szeretni. Hát az, minél távolabb van az ember, annál könnyebb szeretni, igaz-e? A legtávolabbit a legkönnyebb, de ugye mindannyian családban növünk fel, tehát ezt mindannyian, ha legőszintébben saját magunkban nézünk, akkor tudjuk, hogy a legnagyobb kereszt az a saját családot szeretni. Mert hogy ott történnek a legnagyobb súrlódások. Na de az az igazi szeretet, mert őket mindig látjuk. És akkor még jó helyzetben vagyunk, áldott helyzetben vagyunk, hogyha mindig láthatjuk. És tényleg ekkor szoktam mondani, hogy a szeretetnek a legfelsőbb arca, a legfelsőbb aspektusa az, amikor már egy pár dolgot megbocsájtottam neki. Addig senkit nem szeretek igazán, amíg legalább egyszer az életbe nem volt, amit megbocsássak neki. És amikor tudtam egyszer megbocsájtani, na akkor az a szeretet már próbára volt téve. Az már megérett. Az már kicsit, mint az alma úgy elkezd bepirosodni. Jézus tanításának a megismerése, ez jelenti igazán, amire mi azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk. És szintén Don Boscótól találtam egy mondatot, amit itt most már lassan a lapok között is elveszek. Hát igen, mert magyarul tudom, de hát picit meg kéne mutassam, hogy latinul is legalább olvasni tudok, hogyha másképp nem is. Don Boscó mondja azt, hogy da mihi animas cetare tolle, ami magyarul azt jelenti, hogy adj nekem lelket, Uram, és minden mást vegyél el. És amikor így tudunk imádkozni, hogy Istentől csak lelket kérünk, és minden mást képesek vagyunk oda neki visszaadni, akkor igazán keresztények vagyunk. Vagy akkor azt hiszem, hogy igazán megértjük, hogy mit jelent az, hogy élet a lélekben. Egy picit Don Boscón keresztül, mert ő is ezt mondja másképp. Lelket adj, Uram, és minden mást vegyél el, vagy minden mást el is vehetsz. Életem legyen, a lelkemben legyen, ami ugyanazt jelenti, hogy keresztény legyek. És az, hogy keresztény legyek, ennek súlya van. Nagyon sokszor találkozok olyan fiatal gyerekekkel, akikbe az édesapa nagyon belenevelte az öntudatot, és ennek a névnek aztán erre büszke kell lenni, és úgy. Hát akkor a keresztény szó is valami olyan lenne, mint annak az embernek a vezetékneve, amire büszkének kell lennie. És a keresztény szóra akkor tudunk büszkék lenni, hogyha komolyan vesszük Jézusnak a tanításának a jelentését. Mégpedig Christianos, keresztény, azaz ugye Görögországban kezdték így nevezni azokat az embereket, akik elkezdtek összegyűlni Jézus körül, vagy Jézus nevében, és akkor ugye, amikor a szomszédok leültek, akkor mondták, hogy jaj, az is olyan Christianos, vagyis az is olyan Krisztushoz tartozó, és innen maradt ránk a név, mert hogy ezeknek az embereknek a cselekedetükben, a tettükben megnyilvánult az, hogy ők tényleg Krisztushoz tartoznak. Na most már, ha mi keresztények vagyunk, akkor nekünk nem csak elméletben kell őt utánozni, és hiába vannak gyönyörű szép imáink, illetve nem hiába vannak, mert hogy ezek úgy Istennel összekötnek, de Szent János apostol azt mondja, hogy Isten és fele baráti szeretet az úgy tartozik össze, mint a cédrusnak a gyökerei és a koronái. Ez nem különálló valami, hogy a cédrusnak, hogyha nem egészséges a gyökere, nem lesz szép a koronája. Isten és fele baráti szeretet összetartozik. És rengeteg hely van még, ugye, főleg Szent János leveleiben, amikor figyelmeztet a fele baráti szeretetnek a fontosságára, és nem elméletben, és nagyon kemény szavakkal. Mert még ugye azt is képes mondani, hogy aki nem szereti testvérét, de azt állítja, hogy Isten szereti, az egyenesen hazug. Tehát így a képébe vágja, hogy hazug, hazudsz. Ezt nem állíthatod. És ez azért annyira hiteles Szent János apostoltól, mert ugye tudjuk, az evangéliumok őt nevezik így meg, vagy róla van így fennmaradva, hogy a szeretet tanítvány. Most így is úgy is lehet, hogy szeretett, vagy szeretet, de hogy az a tanítvány, és miért? Hát ugye, ő mindvégig kitart az Úr Jézus mellett. Ugye nagy bőjt van, és akkor egy picit felidézhetjük ezeket az eseményeket is, hogy az utolsó vacsora után, amikor az Úr Jézus kimegy az olajfák hegyére imádkozni, katonák elfogják, és Péter egy darabig ott még, amíg az Úr Jézus ott van mellette, ahogy székelyül szokták mondani, Péter egy darabig még duhajkodik, ugye kardot ránt, és neki megy a katonának, és mindent meg akar védeni. Na de miután az Úr Jézust elfogják, ő is szépen visszavonul, és amikor az Úr Jézus nincsen mellette, akkor ott ugye mindenki előtt megtagadja, nem. És a többi apostol azt se tudjuk, hogy hol van. De most megint ők, tehát nem azért mondom, hogy rosszak lennének, mert továbbra is kitartok amellett, hogy senki sem rossz. Mindannyian jók vagyunk, csak érnek bennünket hatások. Na de Szent János apostol, ő mindvégig kitart az Úr Jézus mellett, és ott van a kereszt alatt a szeretett tanítvány. És még csak annyi, hogy mindannyian jók vagyunk. Ez tényleg nagyon fontos megértenünk, mert akkor azt is megértjük, hogy amikor valami rosszat tapasztalok saját magamról, vagy amikor föltesszük a nagy kérdést, hogy bűne, hogyha, vagy bűne, ha, vagy bűne az, akkor mindig tudatába kell lennünk, hogy nagyon sokszor a mi cselekedeteink csak reakciók arra, amit a másik ember tesz velünk szembe. És ezeket a reakcióinkat kell nekünk csiszolnunk. Tehát nem rossz, te se vagy rossz. És a másik ember sem rossz. Csak történnek események, dolgok, valaki valamit mond, és megúszhatatlan, hogy ne úgy reagáljak esetleg, amit majd később bűnnek fogok érezni, vagy bűnként fogom megélni. Nagyon sokszor a bűneink rossz reakciók a másik embernek a mondására, a cselekedetére, vagy bármire. Tehát, hogy nagyon véssük a szívünkbe tényleg azt, hogy szerethetőek vagyunk Isten szemébe, nagyon-nagyon szerethetőek vagyunk, és hogy senki sem rossz. Egy utolsó gondolatot szeretnék kifejteni, amiről jó lenne, hogyha nem feledkeznék el, mégpedig ugye, ennek kibontása, hogy senki sem rossz. Félre kell tennünk az emberi oldalt, és megtanulnunk Isten szemével, Jézus szemével járni, látni, cselekedni, gondolkodni, nézni. Jézus szemével. És egyetlen egy példa a Jézus találkozása a szamariai asszonnyal, ez nagyon szépen kidomborítja azt, hogy mi nekünk a felszólító jel, vagy hogyan kell viselkednünk. A legelső tanulság ebből az evangéliumi részből, ebből a történetből, amikor Jézus szóba áll egy szamariai asszonnyal. Azért is, tudjátok, dél van, fel kell olvasni, vagy ismerős a perikópa. Jézus, amikor odaér Szamaria egyik városához, Szikárhoz, ez annak a földnek a közelében volt, amelyet Jákob fiának, Józsefnek adott, tessék. Ez fel se tűnt mostanig. Hát na tessék, hát nem erről beszéltem, hogy Jákob örökké Józsefnek kivételezett. Na, itt van. Jákob József fiának adott. Na, ott volt Jákob kútja. Jézus elfáradt az úton, azért leült a kútnál. Egy szamaria asszony odament vizet meríteni. Jézus megszólította, hogy adj innom. Tanítványai ugyanis bementek a városba, hogy élelmet vegyenek. A szamaria asszony így válaszolt. Hogyan? Zsidó létedre tőlem, szamariai asszonytól kérsz inni? A zsidók ugyanis nem érintkeztek a szamariaiakkal. Később van már az ilyen szavakhoz. Na, egyelőre csak idáig olvasom, mert ebből már értjük, hogy mi a bökkenő ebben. Elmondom azt, hogy ugye a zsidók nem érintkeztek azzal a néppel, mert hogy alábvalónak tartották, mert hogy hát a zsidók ugye a külön kiválasztott nemzet, és nagyon nagy öntudatuk volt, hát egyszerűen nem érintkeztek. És nem elég, hogy ez az... Most bocsánat, hölgyek, de ki kell mondjam, mert abba a korba gondolkodunk, hogy nem elég, hogy nő volt, hanem még szamáriai is volt. Mert hogy egy olyan társadalomban gondolkodunk, ahol a nőnek nincsen szerepe, és ilyen társadalmi szerepe. Tehát a nő tényleg otthon volt, ugye a férfiak mentek a zsinagógába, a rabbikkal, hát az Úr Jézus tanítványa is, a többi, és akkor az asszony kétszeresen le van döbbenve. Az egyik az, hogy őt asszony létére megszólította Jézus, és a másik az, hogy más nemzeti, más vallási, nagyon sok eltérés. És talán nem is kell tovább menjek, talán nem is kell tovább magyarázzam, hogy mi Jézus tanításában a nagyság és a kihívás. Vagy mit jelent Jézus szemével látni. Ha én Jézus szemével látok, akkor minden emberben az embertársamat látom meg. Akkor nem félek szóba állni sem a más vallásúval, sem a más nemzetiségűvel, sem a másképp gondolkodó emberrel, mert az egységet akarom építeni, és nem is fogom tovább menni. Elég. Tehát Jézus szóba áll a szamáriai asszonnyal. Persze nagyon gazdag még tovább is, csak igen, a történet, de annyit szeretnék egy nagyon a szívetekre és a lelketekre kötni, hogy építsétek Krisztusnak az egységét. Nagyon fontos az egységben élés, és az egység az soha nem egyformaságot jelent. Soha ne várd el a másik embertől, hogy úgy gondolkodjon, mint te, úgy érezzen, mint te, hanem egységben éljünk. És az egység pont a sokszínűségben beszélhetünk arról, hogy egységben vagyunk. Isten akarata és a lélek akarata az egység. A gonosz szándéka pedig a széthúzás. Úgyhogy mindig vigyázzunk, amikor nem az egységet építjük, akkor másfele megyünk. És éppen ezért, hogy egységben tudjunk maradni, figyelnünk kell a mi saját magunk kiszolgáltatottságára is, sebezhetőségére. Utolsó nagybőjti gondolat pénteken, hogy az Úr Jézus sebezhető. Amikor védekeznem kell, amikor veszekszem a másikkal, amikor ugye meg kell védenem magam, mert hogy vissza kell szólnom, meg stb., nem kell megtennem. Gondolhatok nyugodtan arra, hogy az Úr Jézus sebezhető. Ott van nagypénteken, kiáll, és azt mondja, hogy itt vagyok. Ugye lemeztelenítve, megkorbácsolva, tetőtől talpig sebzetten. Isten sebezhetővé teszi magát. És mi aztán úgy félünk, bárki más lehet sebezni, sőt, inkább sebezzük a másik embert, mint hogy mi sebezhetővé váljunk. Kölcsönös sebezhetőség. És vigyázzak ugye a másik emberre, ne sebezzem, hanem inkább védelmezzem. Kereszténynek lenni, vagy ha lelkemben élni akarok, akkor pont azt jelenti, hogy nem a saját magam életét szolgálom, hanem a másik életét védelmezem. Jézus nem azt tanítja, hogy hogyan öljünk, hanem azt tanítja, hogy hogyan halljunk meg a másikért.
Kedves hallgatók, önök az elmúlt bő fél órában Simon Imre atya elmélkedését hallották, amely 2023 nagybőtjében hangzott el Sepsiszentgyörgyön, a Krisztus Király templomban az éjszakai virasztáson.